hogy 7 vagy 2, legyen inkább 3. Na de erről majd egy kicsit később. Sziasztok! Ez itt az Evlelkész Podcast, és a mai adásban a szentségekről fogunk beszélni, arról, hogy mi a szentség, és hogy hány darab szentség van, mert hogy ebben a keresztény felekezetek nem egyeznek meg egymással. De mielőtt ebbe belevágnánk ebbe a nagyon nagy és nagyon érdekes és izgalmas témába, azelőtt felhívom a figyelmeteket a feliratkozásra, iratkozzatok föl az Evlelkész csatornájára minden lehetséges félefajta fórumon és platformon, a YouTube-on, a Spotify-on, a Podbean-en és a Facebookon. Két dologra hívom föl külön a figyelmeteket. Egyrészt, hogyha a YouTube-on feliratkoztok, akkor mindenképpen a kis csengőt vagy harangot is nyomjátok be és jelöljétek be, hogy mindenről értesítést kapjatok. És ha Facebookra feliratkoztok, követitek az Evlelkész Podcastnak a Facebook csatornáját vagy Facebook oldalát, akkor nem csak a hallgatható és nézhető tartalmaknak a megosztását kapjátok meg ott, vagy hát találjátok meg ott, hanem írott tartalmakat is, ha esetleg cikket írok, vagy bármi ilyesmit, azt is ott meg szoktam osztani, illetve időről időre jönnek az úgynevezett teológia cseppek, amelyekben nagyon röviden egy kép és néhány mondat segítségével próbálunk meg az Isten dolgainak, a hit dolgainak, az egyház dolgainak egy picit a mélyére nézni. És iratkozzatok fel a kötőszóra is, meg tudjátok ezt tenni a Facebookon és a YouTube-on is, és látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, hiszen ez a mai adás is a Kötőszó evangélikus bloggal együttműködésben készül el a számotokra. Szóval látogassatok el a kötőszó.blog.hu-ra, és ott a legjobb helyen vagytok ahhoz, hogy megtudjátok, milyen a világ luteránus szemmel. És talán még engedjetek meg még egy felhívást itt az elején, ez pedig az, hogy ha szeretnétek, akkor látogassatok el a Luther kiadónak is a honlapjára, illetve az evangélikus könyvesboltnak a honlapjára, bolt.luteran.hu-ra, ugyanis most ebben az adásban is több olyan könyvet fogok használni, amelyet ott be tudtok szerezni, és esetleg ti is el tudjátok olvasni, és meg tudtok arról győződni, hogy igazat mondok-e, vagy sem. Mert érdemes művelni magunkat, érdemes foglalkozni a teológiával, érdemes a mélyére olvasni és kutatni a dolgoknak, mert ez valahol mindannyiunknak a hivatása, azoknak, akik hiszünk, hogy az Isten mélységeit és a teológiának a szépségeit azt mindannyian kutassuk, mert a teológia nem unalmas. Na de akkor vágjunk is bele a mai témánkba, ami a szentségekről fog szólni, vagy a szentségről úgy általában fog szólni. A mai adásunknak a menete körülbelül úgy fog kinézni, hogy az először beszélünk arról, hogy mit jelent tulajdonképpen ez, hogy szentség. Ez lesz az első pontunk, hogy a szentség mint fogalom, és beszélünk arról is, hogy mi maga a szentség, vagy mi az, ami szentségnek minősül. Ez a második, tehát a szentség mint fogalom az első, és mi a szentség, ez lesz a második. Majd pedig beszélni fogunk arról, hogy hány darab szentség van, és miért annyi van, amennyi, és vagy miért nem annyi van, amennyi nincs. Tehát a szentségeknek a számáról fogunk beszélni, így egyesével, magukról a szentségekről, és végezetül, de nem utolsó sorban, pedig a szentségnek az irányáról fogunk beszélni, ami elsőre így nem hangzik izgalmasnak, de azt mondom, hogy ez alatt azt értem, hogy hogyan működnek a szentségek, akkor talán már egy kicsit izgalmasabb és konkrétabb a dolog. Tehát még egyszer, szentség mint fogalom, lesz az első, mi a szentség, ez a második, hány szentség van, ez a harmadik, és a szentségnek az irányáról, vagy arról, hogy hogyan működik a szentség, erről beszélünk majd az adásunknak a végén. Oké, akkor kezdjük azzal, hogy mit jelent ez a szó, hogy szentség. Nyilván, hogyha ezt kimondjuk magyarul ezt a szót, akkor ebben a szóban magyarul érezzük benne a szent fogalmat, vagy hát halljuk benne a szent fogalmat. Magáról erről a szó, hogy szent, itt is fogunk beszélni, de hogyha kicsit bővebben akartok erről hallani, akkor hallgassátok meg a Nem vagyok római katolikus, mit kezdjek a szentekkel című adást, mert hogy abban nagyon részletesen beszélek erről a fogalomról, de azért itt is kell róla beszélnünk, hogy mit jelent az, hogy szent. maga az a fogalom, hogy szent, az több dolgot jelenthet annak függvényében, hogy mire értjük, vagy hogyan értjük, vagy milyen környezetben, kontextusban hangzik el ez a fogalom. Hogyha csak így azt mondjuk, hogy szent, akkor hogyha abszolút értelmet tekintjük, vagy az abszolút értelmét keressük ennek a szónak, hogy mi az, amit úgy elsődlegesen, primer módon és abszolút módon jelent, akkor azt tudjuk mondani, hogy ez az Istent jelenti. A szent. Nagybetűvel is, ha írjuk, akkor azzal meg teljesen egyértelművé válik a dolog, hogy a szent az az Isten. A szent az, ami nem profán, ugye a szent szónak az ellentéte az a profán. A profán jelenti a hétköznapit. Tehát minden, az Isten, aki nagyon nem hétköznapi, nem ennek a világnak a része, bár Jézus Krisztusban belépett ebbe a világba, meg cselekszik ebben a világban, de tulajdonképpen Isten nem a teremtett világnak a része, ami a profán, hanem ő a szent, ami valami nagyon más. Tehát abszolút értelemben a szent az magát az Istent jelenti. Másrészről, hogyha beszélünk arról, hogy valami vagy valaki szent, akkor bibliai értelemben, hogyha bibliai értelemben használjuk ezt a fogalmat, tehát eddig arról beszéltünk, hogy abszolút értelemben, most ha bibliai értelemben használjuk ezt a fogalmat, akkor minden és mindenki, ami az Istenhez tartozik, és szorosabban is, ami vagy aki az Isten számára el van különítve. Tehát el van különítve. Tehát ami nem profán használatra van, illetve aki, most ezt értsétek jól, hogy aki nem profán használatra van, hanem szent, azaz az Isten felé való, és az Istentől eredő dolgoknak a művelésére van. Tehát ezért beszélünk az egyházban, és nem csak a római katolikus egyházban, hanem protestáns egyházakban is szentelésről. Azért beszélünk szentelésről, mert ezáltal úgy mondjuk, hogy művelet által, mi valakit vagy valamit az Istennek a szolgálatára szentelünk, megkülönböztetünk a profántól, és azt mondjuk, hogy ez kifejezetten ő vagy ez kifejezetten azért van, hogy az Istennek szolgáljon, vagy az Istennek az akaratát közvetítse. Tehát ezért beszélünk templom szentelésről, mert azt a helyet kifejezetten arra tartjuk, hogy az Istennel találkozzunk ott. Ezért beszélünk lelkész szentelésről, mert hogy akkor azt az embert, azt kifejezetten arra tartjuk, na mindegy, értitek. Tehát, hogy kifejezetten azért van, hogy az Istennek az akaratát közvetítse, illetve hogy az Isten elé vigye az adott közösséget, és a többi, és a többi, és a többi. Na már most ugye van a szentnek még egy olyan használata, amely a katolikus, nem csak a római, hanem mindenféle katolikus egyháznak, illetve az ortodox egyházaknak a teológiájában van benne, tehát akik a szentek, mint a Szent István, Szent Péter, stb., tehát ez a fajta kategória. Erről itt most nem fogok beszélni, mert bennünket ez most egyáltalán nem érint. Megint mondom, hallgassátok meg a Nem vagyok római katolikus, mit kezdjek a szentekkel adást, ott ezt nagyon bőven kifejtem. Tehát, ezt jelenti a szent. Tehát mi, amikor foglalkozunk a szentséggel, és ebben a szentség kifejezésben is a szent szó gyökkel, tehát azzal az, ahonnan ered maga ez a kifejezés, akkor két jelentését kell figyelembe vennünk a szentnek, az egyik az abszolút értelem, amiben az Istent jelenti, a másik értelme pedig mindaz, ami az Isten számára el van különítve, vagy éppen arra van, hogy az Istennek az akaratát közvetítse felénk. Tehát akkor ebben az esetben mit jelent a szentség? Mit jelent a szentség? A szentség mindazokat a cselekményeket, és majd ezt a cselekményt is fogjuk majd magyarázni, főleg majd az adás vége felé, hogy mit értünk ez alatt, hogy cselekmény, de hogy azokat a cselekményeket jelenti, illetve azokat a dolgokat, eseményeket jelenti, amelyek nagyon erősen és kifejezetten és csak és kizárólag arra vannak, hogy az Istennek a kegyelmét közvetítsék az ember számára, mégpedig kiemelt módon. Tehát mindazok a cselekmények, amelyek valami oknál fogva, erről majd a következő pontban fogunk beszélni, hogy mik ezek az okok, valami oknál fogva az Istennek a kegyelmét hatványozottan és nagyon fontos módon közvetítik az ember felé. Tehát valami olyasmi dolgok, olyasmi cselekmények, amelyek nagyon az Istenhez tartoznak, és amelyek csak is azért vannak, hogy valamiféle kommunikáció, és itt elsőrenden kommunikációt az Isten kegyelmének az áramlását értem, ez meg tudjon történni az emberek felé. Talán így tudnám most így az elején nagyon általánosan magyarázni a szentséget, mint fogalmat. Na akkor nézzük meg, hogy mik azok a szentségek. Mert itt talán egy kicsit, hogyha példákat mondunk, akkor talán egy kicsit közelebb kerülünk ahhoz, hogy ez mit jelent, hogy ez a különleges kegyelmi közvetítő eszköz, amely maga a szentség, az tulajdonképpen micsoda. Ha a szentséget nézzük, akkor, és most evangélikus definíció szerint, amely igaz különben minden protestáns felekezetre, akkor van egy kritériumrendszer arra nézve, hogy mi az, amit szentségnek tekintünk. Ebből adódik az, hogy mi mást, vagy másokat, vagy mondjuk így, hogy kevesebbet tekintünk szentségnek, mint amit mondjuk a római katolikus egyházban, vagy éppen az ortodox egyházakban tekintenek. Ugye amíg ott 7 darab szentség van, addig nálunk csak 2. Az, hogy ez a 7 meg a 2 hogyan viszonyul egymáshoz, a következő pontunk lesz, de ebből a 7-ből mi csak 2-t fogadunk el, és ez pedig a szentségnek minősülés kritérium rendszeréből fakad. Tehát abból, hogy mi másképp határozzuk meg azt, hogy mit jelent az, hogy szentség. Mit jelent az, hogy szentség. A reformáció korától kezdve, ez alapvetően Luthertől eredeztethető, de a reformáció korától kezdve a reformációnak az egyházai, alapvetően a protestáns egyházak is, majd ezeknek a mindenféle leszármazottai, mondjuk így, már ha egyáltalán foglalkoznak szentséggel, akkor ezt a hármas feltételrendszert, amit felállítottak reformáció időszakában Lutherhez kötődően, ezt a hármas feltételrendszert tekintik a szentség definíciójának. Ez a hármas feltételrendszer pedig a következő. 3 dolognak kell teljesülni ahhoz, hogy valamely cselekmény az szentségnek minősüljön. Az első az az, hogy Jézus Krisztus kell, hogy ezt alapítsa és rendelje, és mondja, hogy mi ezt tegyük. Ez a legfontosabb, tehát, hogy Jézus mondta, hogy ezt csináljátok. Ha hozzám tartoztok, akkor ezt csináljátok. Ez az első. A második az, hogy kell, hogy legyen látható jele, fizikai, kézzelfogható, látható, érzékszervekkel tapasztalható jele kell, hogy legyen a szentségnek. Ezeket nevezzük jegyeknek. A harmadik feltétel pedig az, hogy örök élet ígéretének kell hozzáfűződnie, azaz bűnbocsánatot kell közvetíteni, hiszen az Isten kegyelmének, erről beszéltünk, hogy az Isten kegyelmének közvetítő eszköze, az Isten, tehát a kegyelem az csak a bűnnel párhuzamban értelmezhető, tehát kegyelemre azért van szükségünk, mert bűnösök vagyunk, tehát a szentségnek az Isten kegyelmét, bűnbocsátó kegyelmét kell közvetítenie, ami önmagában hordozza az örök élet ígéretét, hiszen a bűneink bocsánatával tudunk a mennybe jutni. Tehát, még egyszer, egyrészről Jézus Krisztus rendelte, másrészről látható jele vannak ezek a jegyek, úgy nevezzük, hogy jegyek, és a harmadik pedig az, hogy bűnbocsánatot közvetít, azaz örök élet ígérete fűződik hozzá. És hogyha megnézzük ezt a hármas feltételrendszert, akkor ennek a hármas feltételrendszernek a dolgok jelenlegi állása szerint, és ezt majd egy kicsit még majd fogjuk majd vitatni, de most egyelőre maradjunk ennyiben, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint ennek 2 cselekmény felel meg, ez pedig a keresztség és az úrvacsora. Nagyon fontos az, hogy azok a dolgok, amiket mi szentségnek nevezünk, azok mind bibliai megalapozottságúak. Tehát amikor ezt a hármas kritériumrendszert megállapították, akkor mint mindennek a reformáció időszakában, és kellene ennek ma is így lennie, mindegy, de hogy a reformáció időszakában az elsődleges szempont az mindig az volt, hogy vajon a Bibliából, a Szentírásból erre tudunk-e következtetni, vagy a Szentírás tiltja-e azt, amiről éppen szó van. Tehát nagyon fontos az, hogy a Szentírásból tudunk-e következtetni arra, vagy egészen konkrét módon, vagy legalább áttételekkel, hogy ez így jó, meg rendben van, meg oké, Vagy találunk-e valami olyasmit a Szentírásban, ami az adott dolgot tiltja? Ugye ez volt a nagyon, ez volt a legfontosabb. És hát Luther számára is a szentségekkel kapcsolatban az elsődleges szempont az az volt, hogy vajon a Szentírásból ezt ki lehet-e következtetni, vagy a Szentírás megtámogatja ezt. És amikor ő körbenézett az egyházban, hogy melyek azok a cselekmények, amelyeket akkor szentségnek neveztek, akkor azt mondta, hogy ez a kettő az, ami szentségnek minősül, amelyekben benne van az, hogy Jézus Krisztus rendelte, hogy látható jele van, és hogy bűnbocsánatot ad, és közvetít, és örök élet ígérete fűződik hozzá. Na nézzük meg akkor ebben a két szentségben, amelyet mi most protestáns szempontból szentségnek tekintünk, hogy melyek azok, hogy ezek a kritériumrendszerek hogyan teljesülnek. Ha megnézzük, először is nézzük meg a keresztséget. A keresztségben ugye Jézus Krisztus rendelte, természetesen Máté evangéliumának 28. fejezete, abban benne van, hogy 18-20, hogy menjetek el, tegyetek tanítványa minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, és tanítva őket mindarra, amit parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Tehát Jézus Krisztus rendelte, hogy menjetek el, kereszteljetek meg, sőt, még azt is megmondta, hogy hogyan az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Hallgassátok meg a keresztségről szóló adást, hogy ha felnő, akkor majd eldönti, de miért keresztelünk mégis gyerekeket. Ezt az adást hallgassátok meg. Ott erről részletesen beszélek. Tehát a keresztség szempontjából az első feltételünk teljesült. A második feltétel az az, hogy látható jele van. Mi a keresztség látható jele? A víz. Egyértelműen a víz, tehát ez stimmel. Harmadik, örök élet ígérete fűződik hozzá, avagy bűnbocsánatot ad. Nagyon egyszerű, Márk evangéliumának 16. fejezetének a 16. verse. Abban az van, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Pont. Tehát, hogy innentől kezdve ez a hármas feltétel rendszer ez teljesült. Nézzük meg ugyanezt az úrvacsoránál is. Ugye az első Jézus Krisztus rendelte, hát az több helyen szinte minden evangéliumban benne van, Jánosban nincs, de a többiben igen, illetve az 1 Korintusban is, 1 Korintus 11-ben is ott van, hogy az utolsó vacsorakor Jézus ugye rendelte az úrvacsorát. Ez teljesen sima dolog. Második látható jele van, ezek a szent jegyek, úgymond, természetesen ott van, hiszen az ostya és a bor, vagy kenyér és a bor, az nyilvánvalóan látható jel, és hogy örök élet ígérete fűződik hozzá, az pedig a rendelésnek a szövegében is benne van, ahogyan Máté, Márk, Lukács és Pál is leírják, amikor Jézus azt mondja, amikor odaadja a kenyeret, hogy ez az én testem, amikor odaadja a bort, akkor azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetség, amely ti értetek, ontatik ki bűnök bocsánatára. Tehát innentől kezdve ez egészen nyilvánvaló a bibliai szövegből, tehát az úrvacsora és a keresztség szentségében ez a hármas feltételrendszer, ez érvényesül. Nos, akkor eljutottunk a harmadik pontunkig, amikor is azt fogjuk tárgyalni, hogy ez most 7 vagy 2, illetve a bevezetőben mondtam, hogy inkább 3 talán, esetleg, ezre majd mindjárt rátérök, hogy ez majd a pontnak a vége felé, hogy ez miért van így. De hogy vajon a maradék 5, amely mind a római, mind az ortodox egyházakban jelen van, az miért nem szentség? Nyilvánvalóan azért, mert az előző pontban kifejtett kritériumrendszernek nem felel meg. És akkor erre mondhatnánk azt, hogy de hát milyen önkényes ez a kritériumrendszer, amit itt Luther felállított, mi az, hogy ennek kell megfelelni, ki mondja azt, hogy ez így van, hogy miért nem tekinthetünk mást is szentségnek. Nagyon fontos azt tudni, hogy a szentség szó, mint olyan, az nem szerepel a Bibliában. Tehát, és főleg nincs egy lista, hogy mi a szentség. Tehát a Bibliában nincs egy ilyen lista, hogy na, akár Páltól, vagy bárki mástól, vagy Jézustól, vagy akárkitől, hogy akkor most ezek a szentségek. Tehát ez a szó, hogy szentség, ez nincs benne a Bibliában. Tehát innentől kezdve képezheti vita tárgyát az, hogy hány szentség van. A teológiában, hogyha az a vallás felekezeteknek az egymáshoz való viszonyát nézzük, akkor vannak olyan teológiai irányzatok és egyházak, akiket másként tanítóknak tekintünk, ezt úgy nevezzük, hogy heterodoxia, tehát másképpen tanító, illetve vannak az eretnekek, akik alapvetően rossz dolgot és hamis dolgot mondanak. Nem szeretem ezt a szót sűrűn használni, ezt már többször említettem, de hát van ilyen egyszerűen, akik tévtanítók. De meg kell különböztetni a másképpen tanítókat és a tévtanítókat, tehát a tévedést tanítókat. És hát, hogyha a szentségeket nézzük, akkor az, hogy most 2 vagy 7 szentség van, a mi szempontunkból, tehát evangélikus szempontból nézve, a római katolikus vagy ortodox 7 szentség az nem eretnekség, nem tév tanítás, hanem heterodoxia, avagy másképpen tanítás. Miért? Mert a Biblia nem hoz nekünk egy listát arról, hogy mik a szentségek, ezért definíció meghatározás szerint lehet köztünk vita. És én elfogadom azt, hogy a római és az ortodox egyházban ők 7 szentséget tekintenek annak, mármint hogy szentségnek, de mi pedig csak ezt a 2-t, plusz egy felet még, majd, már nagyon titokzatos vagyok, de mindjárt rátérek, ígérem. Tehát Luther anno a tapasztalatból indult ki. Tehát körbenézett az egyházban, ez volt a reformációnak a lényege, de erről már ebbe az adásban is beszéltem. Tehát, hogy körbenézett az egyházban, és megnézte azt, hogy mi az, ami a Szentírásból alátámasztható, illetve mi az, amit a Szentírás tilt. És azokat a dolgokat, amelyek nem alátámaszthatóak a Szentírásból, de nem tiltja őket a Szentírás. Azokat meg lehet tartani, mert miért ne? Ha valamit tilt a Szentírás, azt nyilvánvalóan ki kell hajítani, de hogyha valamit nagyon-nagyon fontosnak tartunk, akkor annak mindenképpen kell, hogy legyen szentírási alapja. Sőt, még ennél is tovább megyek, krisztusi alapjának kell lennie. Tehát a legfőbb dolgoknak, amelyeket teszünk, mondunk, tanítunk, csinálunk, gondolunk, hiszünk, azoknak krisztusi alapjának kell lennie. És amikor Luther körbenézett és látta szerzetes papként a 7 szentséget, akkor azt mondta, hogy ennek a 7 szentségnek krisztusi alapja, hogyha krisztusi alapját és a Szentírásból kikövetkeztethető krisztusi alapját nézzük, akkor mindössze 2 az, ami megfelel. 2 az, ami megfelel, ez pedig a keresztség és az úrvacsora. Nem mellesleg hozzáteszem azt, hogy a római egyházban is a teológia egyfajta főszentségként, még ha ki sem mondja, de kiemelt, vagy fő, vagy primer szentségként tartja számon ezt a 2-t. A többihez képest. Tehát ha valamiféle hierarchiát kellene fölállítani a római egyház 7 szentségében, akkor biztos, hogy első helyre kerülne a keresztség és az úrvacsora, vagy jót mondják az áldozás. Ennek kapcsán hallgassátok meg, hogy mi a különbség az evangélikus, református és római katolikus úrvacsora értelmezés között. Erről is van egy podcast adás, belinkelem alulra, ezt is hallgassátok meg. Szóval ott is ezt tartották a legfontosabbnak. Na, felolvasom akkor azt most... Egy Luther idézetet fogok olvasni, amely a szentségek számára, tehát hogy mennyi szentség van, arra reflektál. A könyv, amiből olvasom, amit be tudtok szerezni a Luther kiadónál, be is teszem majd a linket alulra, Luther válogatott műveinek a 2. kötete, amely a Felelősség az egyházért címet viseli. Ezek ugye olyan kötetek, amelyekben sok mű van összefoglalva, tehát ezek ilyen baromi nagy téglanagyságú ilyen kötetek, és ebből is az egyház babiloni fogsága, 1520-ban írt Luther mű az egyház babiloni fogsága, abból olvasom, ebben a kötetben, tehát még egyszer mondom, Luther válogatott műveinek a 2. kötetében, a 307. oldalról olvasom az idézetet, Luther írja, nem azt mondom én, hogy a 7 szentséget elvetem, hanem tagadom, hogy azokat a szentírásból igazolni lehetne. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kijelentés. Ugyanis nagyon jól megmutatja azt, hogy Luther nem ki akarta önteni a fürdővízzel együtt a gyereket is, tehát nem kihajítani akarta az egyházból ezt az 5 szentséget, mint ahogy nagyon sok mindent nem akart ő kihajítani az egyházból, hanem a megfelelő helyre, polcra fölrakni, a megfelelő rangot neki adni, akár le, akár föl, és a helyén akarta kezelni, és ami a legfontosabb, és ami itt is kijön, hogy a Szentírás hogyan vezet bennünket. Ebben. Tehát Luther nem azt mondja itt, hogy ezeket a többi dolgot, ami a maradék 5, majd mindegyiket fel fogjuk sorolni és beszélni fogunk róluk. Tehát ezt a maradék 5-öt ki kell dobni, és csak az a 2 van, hanem azt mondja, hogy a többit azt ne tekintsük szentségnek, mert egyszerűen nincsenek ugyanolyan szinten. Ezt a római egyház is érezte, hiszen mondtam az előbb, hogy főszentségként adják nyilván, de Luther azt mondta, hogy ha ki akarjuk emelni, és hogyha valamiről azt akarjuk mondani, hogy szentség, és az valami nagyon központi helyen van az egyházban, akkor ne csináljunk ilyet, hogy főszentség, meg alszentség, meg akármi, hanem mondjuk kinyíltan, hogy ez a 2 az, ami stimmel. Tehát a többit is lehet gyakorolni, csak ne tekintsük őket szentségnek. És ezt azért tartottam a mindezek mellett nagyon fontosnak, mert hogy az evangélikusság az a protestantizmuson belül, a protestáns egyházak közül, amelyiknél nagyon fontos szerepet játszanak a szentségek. Ugye itt ma Magyarországon ez annyira nem jellemző, vagy nem tűnik annyira ki, legalábbis egészen a legutóbbi évekig ez nem tűnt annyira ki, mert hogy mi itt egy olyan nagy római katolikus többségben vagyunk, ahol ez nem jelentett tulajdonképpen arcélt, hogy mi fontosnak tartjuk a szentségeket, mert hogy hát a római egyházban is milyen fontosak, és valóban nagyon fontosak. De hogyha mondjuk elmegyünk olyan országokba, vagy területekre, ahol többségében vannak a protestánsok, mindenféle protestánsok, nem csak történelmiek, hanem szabadegyházak, evangelikálok, stb. Mondjuk az USA-t. Tehát, hogyha mondjuk Amerikába elmegyünk, az USA-ba, az Egyesült Államokba, akkor ott, ha egy evangélikusnak identitást kell mutatnia, akkor azt tudja mondani, hogy én vagyok az a protestáns, aki komolyan veszem a szentségeket. És ez... ennek nem csak ilyen viszonyrendszerben kellene így történnie, tehát nem csak mondjuk olyan helyeken, ahol protestáns többség van, akik annyira nem veszik komolyan a szentségeket is, ott ezzel tudunk identitást nyerni. Itt Magyarországon, ahol a római egyháznak is van egy ilyen irány identitása, nekünk is kell, hogy legyen, tehát ettől még ezt nem kellene elveszíteni, és hála Istennek az utóbbi években azért kezdtük egyre komolyabban venni a szentségeket. Tehát még egyszer mondom, a 7-ből 2-t csinálva az nem azt jelenti, hogy mi nem vesszük ezeket komolyan, hanem azt mondjuk, hogy méltó helyre emeljük azokat, amiknek ott kell lennie, keresztség és úrvacsora, és a többit is gyakoroljuk, de azokat nem tekintjük szentségnek. Oké, tehát a keresztség és az úrvacsora, ez a kettő szentség, amit a protestáns egyházak is, ezen belül az evangélikusság is jelenállás szerint elfogad szentségnek, de megint mondom, ez képezheti vita tárgyát. Na nézzük meg a többit, hogy mi az a maradék öt, amit viszont nem tekintünk szentségnek. Kezdjük talán a bérmálkozással. Különben Luthernek ebben a művében, az Egyház Babiloni Fogsága című művében, ott ezt mindegyikről részletesen beszél, az összes szentségről, hogy miért nem tekinti annak, és hogy minek tekinti tulajdonképpen. Tehát a bérmálást megnézzük, akkor a bérmálkozás az a lehető legtávolabbi dolog, ami szentség definíciónktól lehet tenni, vagy ami a lehető legtávolabb van ettől, mert hogy, és itt a bérmálást azért mondom, mert ugye Luther idejében bérmálás volt, csak ugye a római katolikus egyházban, most ezt mi az evangélikus egyházban, illetve a protestáns egyházakban konfirmációnak nevezzük, de a konfirmáció ugye megerősítés jelent, az nem tekinthető szentségnek, mivel Jézus nem rendelt ilyet, látható jele sincsen, és örök élet ígérete sem fűződik hozzá. Bár itt lehetne mondani, hogy a konfirmáció az a hitvallástételnek az időszaka is, mivel aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, ugye Márk 10:10, tehát valahol a hit nyilvánvalóan szerepet játszik az üdvösségben, hát nem nyilvánvaló, nyilvánvalóan szerepet játszik az üdvösségben, tehát ez talán teljesül, ez a harmadik feltétel, de a másik kettő nem, tehát innentől kezdve ez nem minősülhet szentségnek. Luther ezt szakramentális ceremóniának, ugye a szakramentum, vagy sákramentum, vagy sákramentum, ahogyan a református testvérek szokták a szentségeket nevezni, sákramentum, ez ugye a szakramentum latin kifejezésből, latin szentség kifejezésből származik. Luther azt mondta, hogy ez nem szentség, hanem ilyen szentségi jellegű ceremónia, de hogy ez nem tekinthető szentségnek, pont mivel nem fér bele a definíciójában. Biblikusan alapvetően nem megalapozható ez a cselekmény. Nem a hit, hát az fontos nyilván meg a hitvallás, de maga a cselekmény. Akkor a kettőt összekapcsolva beszélünk a házasság szentségéről, ami ugye a római katolikus, illetve az ortodox egyházban is van, illetve a papi rendnek a szentségéről. Azért beszélünk erről a kettőről párban, mert mind a kettőnek van egy olyan tulajdonsága, amely alapvetően kizárja őket abból, hogy mi szentségnek tekinthessük. Azon túlmenően, hogy sem a papi rendnek, sem pedig, tehát a papi szentségnek, sem pedig a házasságnak nincsen sem bűnbocsátó, kegyelmet közvetítő jellege, Jézus sem rendelte egyiket sem, bár a papi rendre esetleg lehet azt mondani, hogy igen, amikor menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tehát esetleg, hogyha az apostolokat papoknak tekintjük, akkor esetleg igen, de az örök élet ígérete semmiképpen sem fűződik egyikhez, és látható jele sincsen. Tehát ezek így definitíve sem felelnek meg a házasság és a papirend a szentség evangélikus definíciójának, de egy másik olyan tényező, ami pedig alapvetően kizárja ezeket a szentségi körből az az, hogy nem univerzálisak, tehát nem nyitottak mindenkinek a számára. Tehát ha megnézzük a szentségeket, a keresztséget és az úrvacsorát, akkor azok mindenki számára elérhetőek és nyitottak. Nyilván valamiféle, akár feltételrendszerrel mondjuk így, egyszerűség kedvéért, de bizonyos úton, módon mindenki számára elérhetőek. Tehát el lehet menni úrvacsorázni, és el lehet menni megkeresztelkedni, vagy megkereszteltetni a templomba, tehát ezeknek nincsen akadálya, maximum feltételrendszere van. Viszont a házasság és a papi rend az nem mindenki számára elérhető. Már csak azért sem, ha a római egyházat nézzük, hogy ott, aki papi rendben van, az nem lehet házas, és aki házas, az nem lehet papi rendben. Bár ez utóbbi már egy kicsit rezeg, mert van, ahogy már házas és embereket papoknak szentelnek például Amazóniában püspöki engedéllyel, ez már egy kicsit így mozgolódik, meg hát ugye ott vannak a nem római katolikusok, például a görög katolikusok, akik nősülhetnek, nyilván ők a kivételek, de generálisan azt lehet mondani, hogy a házasság és a papirend kölcsönösen kizárja egymást az esetek túlnyomó többségében a római katolikus egyházon belül. Így módon nem univerzálisak, tehát nem mindenki számára nyitottak. A papirend már csak azért sem, mert csak férfiak lehetnek papok, tehát a nők számára eleve zárt ez a dolog, és a házassághoz pedig mindig két ember kell, tehát az sem az egyéntől és az Istentől függ, tehát az egyén és az Isten kapcsolata, hanem ott van egy harmadik személy is, aki szerepet játszik, vagy éppen nincs, és pontosan ez a lényeg, hogyha mondjuk nincsen, ezek nem mindenki számára nyitottak alapvetően, tehát nincs meg mindenkinek az esélye arra, hogy ebben részesüljön, innentől kezdve pedig ezek alapvetően nem lehetnek szentségek. Tehát, hogyha változtatnánk a szentségnek a definícióján, amit amúgy megtehetnénk alapvetően, tehát ez konszenzus kérdése, mivel nincsen benne a Bibliában ez a definíció, akkor sem lehetnének szentségek a házasság és a papirend, mert azok nem nyitottak mindenkinek a számára is. Nagyon gonosz, és szerintem Istentől elrugaszkodott dolog lenne az, hogyha azt mondanánk, hogy van olyan szentség, tehát az Istennek különös kegyelme van olyan, amely nem nyitott mindenkinek a számára. Tehát ez szerintem így tartatatlan. És akkor van még kettő ezen kívül, mert hogy beszéltünk a bérmálásról, vagy konfirmációról protestáns megfogalmazásban, beszéltünk a házasságról és a papirendről, és van még kettő, a következő a betegek kenete, amit utolsó kenetként szoktak népiesen nevezni, ami nem utolsó kenet, hanem betegek kenete, tehát ezt minden betegség esetében ezt föl lehet venni, ezt a szentséget a római egyházba, tehát lehet hívni papot nem csak akkor, amikor már itt a vég, hanem hamarabb is, és érdemes is. Ugyanis a betegek kenete az egy nagyon jó dolog, de nem szentség, ugyanis ott bukik már ennek a szentségi jellege, hogy Jézus Krisztus ilyet nem rendelt. Tehát egyetlen egy helyben, vagy helyen olvashatunk a Bibliában a betegek kenetéről, ez pedig Jakab apostolnak a levele, ahol azt olvassuk, hogyha ezt tanácsolja Jakab, hogyha valaki beteg közületek, akkor hívja meg magához a gyülekezetnek a véneit, vagy vezetőit, és akkor kenesse meg magát olajjal, és ez lehet a gyógyulásnak, Isten kegyelmének a közvetítő eszköze. Tehát tulajdonképpen látható jel itt van, hiszen az olajjal való megkenés az látható jel. Örök élet ígérete nem fűződik hozzá, hiszen ez a betegségre vonatkozik, és nem Jézus Krisztus rendelt, hanem egyedül Jakab apostol levelében van erről szó. Ami nem azt jelenti, hogy ez ne lenne egy nagyon fontos dolog, és hogy protestánsként és evangélikusként ezt ne gyakorolhatnánk, ezt a gyönyörű szokást, hiszen egyrészt benne van a Bibliában, hogy csináljátok ezt, tehát érdemes ezt úgy csinálni, másrésztről pedig meg ez egy olyan dolog, amit méltatlanul felejtett el a protestantizmus az utóbbi évszázadokban, és ez olyannyira igaz, és én ezt olyannyira komolynak tartom, hogy még egy könyvet is írtam ezzel kapcsolatban, úgyhogy eddig még esetleg nem találkoztatok volna vele. Látogassatok el ismét, mondom, a Luther kiadónak a könyvesboltjába, akár offline, ha Budapesten éltek, az Üléjút 24-ben, vagy a Deák téren a Huszárgál könyvesboltba, vagy pedig rendeljétek meg online a bolt.luteran.hu-ról a könyvemet, amelynek Gyógyító örömhír a címe, amelyben erről a betegek kenetéről írok, és arról, hogy miért jó, és miért fontos, és miért kell ezt gyakorolni, akár az evangélikus egyházban is. Tehát még egyszer mondom, Gyógyító örömhír, ez idén 2021-ben jelent meg a Luther kiadónál. És tehát ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, de nem szentség. Nem kell, nem hajtjuk ki, de ez nem szentség. És végül, de nem utolsó sorban, lerántom a leplet arról a plusz egyről, vagy plusz félről, ami még a római katolikus hét szentség között ott van, de jelenállás szerint a Magyarországi Evangélikus Egyházban és úgy általában az európai protestantizmusban nem szentség, ez pedig a gyónás. No hát, ugyanis ez az a szentség, ahol bizony, akár még azt is mondhatjuk, hogy ez akár protestáns szempontból lehetne szentség. És bizony vannak olyan evangélikus egyházak, ha már az USA-t hoztam példának, akkor ott az USA-ban vannak olyan egyházak, evangélikus egyházak, ahol a gyónás a szentség. Van valami nagyon nagy averzió az embereknek a gyónással szemben, mert olyan nehéz arról beszélni, a rosszról beszélni nehéz, és hogy jaj, a gyónás, meg mit tudom én. Ez most nem egy gyónásról szóló podcast, úgyhogy csak nagyon röviden, majd fogunk ennek egy egész adást szentelni. De hogy van egy ilyen averziónk, hogy új, ez micsoda, és sokszor hallom én is lelkészként azt, hogy milyen jó, hogy evangélikusokban az a jó, hogy nincs gyónás. Döbbenetes félreértés ez, és iszonyatosan fontos az, hogy az ember ki tudja mondani azt, ami benne van, és hogy hallja a bűnbocsánatot, mert a gyónás erről szól, hogy kimondom, ami benne van, és aztán hallom a bűnbocsánatnak a szavait és ígéretét. Úgyhogy erről mindenképpen fogunk egy egész adást beszélni a gyónásról. De hogy hadd olvassak fel egy Luther idézetet ezzel kapcsolatban, hogyha valaki esetleg kételkedne, hogy én itt valami nagyon új dolgot, vagy valami nagyon hajmeresztő dolgot, vagy a protestáns gondolatvilágtól elragaszkodott dolgot hirdetnék. Szintén Luthernek ugyanígy az Egyház babiloni fogsága című művéből, Luther válogatott művei második kötet, 245. oldal, így szól, ezt majd írja Luther, először is tagadom, hogy hét szentség van. Na, erről már beszéltünk. Folytatva az idézetet. És ez idő szerint csak hármat fogadok el, a keresztséget, a gyónást és az úrvacsorát. Idézet eddig tart. Ennek a mondatnak mind a három része nagyon fontos. Először is tagadom, hogy hét szentség van. Tehát a számot tagadja, hogy hét van. Erről beszéltünk eddig. Azt mondja, hogy ez idő szerint. Tehát Luther nyilván, itt is kinyilvánítja azt, hogy ez idő szerint. Tehát, hogy ő benne is ez fejlődik, ez a gondolkodásmód. Tehát nincs egy kőbevésett recept arra, hogy mi az, ami szentség, és mi az, ami nem. Tehát ez vitatárgyát képezheti, majd mindjárt meglátjuk, hogy mennyire. Mert azt mondja, hogy ez idő szerint, hármat tartok, a keresztséget, a gyónást és az úrvacsorát. Na nézzük meg azt, hogy a gyónásban vajon hogyan van jelen a szentségi definíció, amit maga Luther állított föl. Először is Jézus Krisztus rendelte a gyónást. János 20-ból, olvasom 22-23, ezt mondván rájuk lehelt, mármint hogy a tanítványokra, és ezt mondta, vegyetek szent lelket, és innen jön a lényeg, akiknek megbocsátjátok a bűneit, azok bocsánatot nyernek, akikéit megtartjátok, azoknak a bűnei megmaradnak. Tehát a bűnöknek a megbocsátását, azt Jézus, már pedig a gyónás erről szól, hogy valaki elmondja a bűneit, és akkor az megbocsátódik. Ezt a bűnbocsátó kegyelemnek a hirdetését, ezt Jézus rendelte. És hát gondoljunk bele, hogy az egész Biblia tele van azzal, hogy valljátok meg a bűneiteket, mondjátok el mindazt, ami bennetek van. Tehát ez nem kérdés. Vajon örök élet ígéret, inkább kezdjük ezzel, örök élet ígérete fűződik-e hozzá? Természetesen, hiszen a bűnbocsánat az örök életnek az útja. Hát ez egyértelmű. És akkor itt mondhatnánk azt, hogy de hát, hogyha keresztségben is bűnbocsánat van, az úrvacsorában is bűnbocsánat van, akkor miért kéne a gyónásban? Ezek nem egymást kizáró dolgok, tehát nem úgy, hogy vagy ez bocsátja meg a bűnöket, vagy az, vagy amaz. Ezek mind együtt. Hát milyen csodálatos az, hogy az Isten ilyen sokszínűen bocsát meg nekünk. Minden bűnt bőséggel megbocsát. Ugye Luther ezt mondja a Kiskátében, hogy az egyházban az Isten minden bűnt bőséggel megbocsát. És látható jele van-e? No, ez az, ami kicsit hibázik, és ez az, ami vita tárgyát képezheti, hogy vajon mi a gyónásnak a látható jele. Tehát itt fizikai jelről van szó, mert ugye nem átvitt értelemben, hanem fizikailag, hiszen a keresztségben ott van a víz, az úrvacsorában ott van az ostya és a bor, akkor a gyónásban vajon mi a látható jel. Na ez az, ami vitatható, és vannak olyanok az evangélikus egyházban, vagy legtöbb evangélikus egyházban azt mondják, hogy ennek nincsen látható jele, tehát innentől kezdve ez nem szentség, viszont vannak olyan evangélikus egyházak, és hogy őszinte leszek, én is egyetértek ezzel. Mondom zárójelben is nagyon halkan, hogy én azzal értek egyet, hogy van látható jele, mégpedig a látható jel maga az a személy, aki a bűnbocsánatot hirdeti. Tehát a gyónásban résztvevő másik személy az a látható jel. Hát elég fizikai, elég megtapasztalható a másik ember. Akinek amúgy nem kell feltétlenül papnak lennie, hanem bármely másik keresztény testvér is, zárója bezárva, de most erről bővebben nem fogunk beszélni, mert külön adás lesz róla, ahogy mondtam. Tehát ez az a plusz egy, amit Luther ide beletett. Viszont látni kell azt, hogy ebben ő is nagyon bizonytalan volt. Olyannyira bizonytalan volt, hogy ezt itt tulajdonképpen az Egyház babiloni fogsága című iratának az elején írja ezt, hogy ez idő szerint hármat tartok, szentséget, keresztséget, gyónást és az úrvacsorát. A végén, a műnek a végén különben egy nem tudom én, 80 oldallal később pedig már azt írja, hogy ismeretes azonban, és idézek, tehát ugyanebből a kötet 336. oldal, ismeretes azonban, hogy sajátos szentségek csak azok, amelyek látható jelhez vannak kötve. A többiek, amelyeknek ilyen jegye nincsen, ígéretek csupán. Ebből adódik, hogy ha élére állítják a dolgot, Istenek egyházában nincs több, mint két szakramentum, avagy szentség, tudnélik a keresztség és az úrvacsora, mivel hogy csak e kettőnél van meg nyilvánvalóan az istenileg rendelt külső jel és a bűnbocsánat ígérete, mert a bűnbocsánat, zárójelben a gyónás szentsége, amelyet a kettőhöz csatoltam, szűkölködik ilyen Isten által rendelt látható jegy nélkül, azért is mondtam, hogy ez nem más, mint a keresztséghez vezető út és visszatérés. Idézet vége. Tehát, hogy Luther a végére viszont azt a következtetést állítja, vagy hát azt következteti ki, hogy tulajdonképpen a gyónás az nem egy harmadik szentség, hanem a keresztséghez való visszatérés. Megint mondom, a keresztségről szóló adást mindenképpen hallgassátok meg, miért keresztünk gyerekeket. Tehát a keresztséghez való visszatérés tulajdonképpen a bűnbocsánat szentsége, vagy a gyónásnak a szentsége, és hát így módon ez egy csatolmány, és nem egy különálló szentség, mivel hogy nincsen látható jele. Éppen ezért van az, hogy ma a protestáns egyházakban, de elsőrenden is most magunk házatáján söprögetve az evangélikus egyházban, itt Magyarországon csak ez a két szentség van. Nos, akkor végül, de nem utolsó sorban beszéljünk egy kicsit arról, hogy mi a szentségnek a működési elve. Tehát az, hogy hogyan működik a szentség, vagy hogyan fejti ki a hatását, mondjuk így, hát ez elég rossz szó, de mondjuk így, a szentség, amit én úgy foglaltam össze, hogy a szentségnek az irányultsága, ez majd meglátjátok, hogy miért így fogalmaztam. Tehát nézzük meg azt először összehasonlításban, hogy mondjuk mit mondanak, és mert ugye ez általában a két véglet szokott lenni, hogy mit mond a, legalábbis itt a mi kultúrkörünkben, mit mond a római katolikus egyház, és mit mondanak úgy általában a protestánsok, főleg itt ugye Magyarországon a református egyház, ha már létszámarányosan nézzük, és ehhez képest mit mondunk mi. Azért kell ezt mindig megtenni, mert az evangélikusságnak mindig is volt egy olyan középutassága, amit sokszor szintelen szaktalanságnak, vagy egy ilyen arctalanságnak tekintettek, de tulajdonképpen ebben a középutasságban az a fajta alázat van benne, hogy nem tudunk mindig mindent a lehető legszorosabb és legsarkosabb kategóriákba beleszorítani, és nem feltétlenül az ad nekünk identitást, hogyha azt mondjuk, hogy mi nem azt mondjuk, amit ők mondanak, hanem hogyha azt mondjuk, hogy nekik ebben igazuk van, abban nincs igazuk, nekik meg abban van igazuk, és ebben nincsen igazuk. És akkor innentől kezdve egy ilyen józan és átgondolt, és teológiailag és biblikusan megalapozott teológiát tudunk letenni az asztalra. Többek között ezért vagyok evangélikus, úgyhogy ezt fogjuk most itt követni ebben az utolsó pontban is. Tehát, ha nagyon le akarom egyszerűsíteni, és ez tényleg nagyon leegyszerűsít, és úgyhogy elnézést kérek mind a római, mind a református hallgatóságtól, és tudom, igen, ez nagyon le van így egyszerűsítve, de csak a kontraszt kedvéért teszem ezt így. Tehát a római katolikus egyházban a szentségek ex opere operato, azaz maguktól működnek. Tehát a szentség az attól működik, mert hogy ezt kiszolgáltatja az egyház. Tehát az alapvetően olyan, mint egy automata. Tehát, hogyha az meg van csinálva, akkor az meg van csinálva és kész. Hogyha valaki meg van keresztelve, akkor az egy érvényes dolog, hogyha valaki úrvacsa, az érvényes, ha valaki házasság, akkor az magától működik. Mármint nem úgy értem, hogy magától működik a házasság, hogy nem kell a házasságban kompromisszumot kötni, vagy ilyesmi, hanem maga a szentség, amit ők szentségnek tartanak, az magától működik. Azért, mert megcsinálták. Ex opere operato, azaz magától működik automatikusan. Ezzel szemben a reformátusságban és a protestáns egyházak túlnyomó többségében emberi cselekményként tartják ezt számon. Tehát például az általános református vélekedés az az, hogy az úrvacsora az egy emlékvacsora, amely csak azért van, hogy Jézusra emlékezzünk, és a keresztség is csupán szimbólum, emberi cselekmény. Ez talán a két véglet. Tehát az egyik az, hogy ez téve van, és akkor az úgy működik, a másik véglet meg az, hogy tulajdonképpen ez nem annyira fontos dolog, mivel ezek csak emberi cselekmények és szimbólumok és jelek. Tehát ez a két véglet. E között, a kettő között helyezkedik el az evangélikus értelmezés, ami pedig az, hogy Isten cselekszik a szentségben, ebben igaza van a római egyháznak, és ezt az egyházban adja, tehát ezt az egyházban adja az embernek, de nem az egyház adja, nem az egyház adja, hanem Isten adja. Úgy mondanám ezt, ez egyik amerikai evangélikus egyháznak, a Evangelical Lutheran Church of America-nak, a legnagyobb evangélikus egyháznak a szlogenje, hogy God's work, our hands. Ez ugye azt jelenti, hogy Isten munkája a mi kezünk. Tehát ezt így kell elképzelni, hogy az egyházban adja, tehát Isten cselekszik, nem emberi cselekmény, ebben a rómaiaknak van igaza. Viszont sokkal több, mint csak egy szimbólum csupán, mivel Jézusnak a szavai ehhez kötötték többek között, ehhez kötötték az örök élet ígéretét, a bűnbocsánatot. Tehát akkor ennek többnek kell lennie, mint szimbólumnak. Nem csak egy szimbólum, hogy bűneik bocsánatát nyerjük az úrvacsorában, vagy a keresztség szentség által. Ezek nem szimbólumok, ezek tények. Miért? Mert Jézus ezt mondta. És ebben viszont nincs igaza a reformátusoknak. Abban viszont igazuk van, hogy ez nem ex opere operato működik, tehát hogy ezt nem lehet egyfajta automatizmusként tekinteni, mint ahogyan ezt a rómaiak tekintik. Ez nem lehet automatizmus, mert hogy minden esetben hozzá kell ragasztani valamit, és ez a valami, ez pedig a hit. Magyarországi Evangélikus Egyház hitvallás iratainak kettes számú kötete, amelyben az ágostai hitvallás van benne. Itt az ágostai hitvallásból, szintén a Luther kiadóban eléritek, belinkelem alulra, az ágostai hitvallásnak a 13. cikke szól a szentségekkel való élésről, és ott ezt azt írja, hogy a szentségekkel élésről azt tanítják, mármint az evangélikusok, szentségek nem csak azért rendeltettek, hogy ismertető jelei legyenek a hit megvallásának az emberek közt, tehát nem csupán jelek, hanem inkább azért, hogy jelei és bizonyságai legyenek Isten irántunk való jó akaratának, s felkeltsék és erősítsék a hitet mindazokban, akik élnek velük. Tehát, hogy hatásuk van, nem csupán szimbólumok és jelek, hanem hatásuk van. A szentségekkel, folytatom az idézetet, a szentségekkel ezért úgy kell élni, hogy vele járjon a hit, amely bízik a szentségek által nyújtott és szemünk elé tárt ígéretekben. Tehát, hogy ez kapcsolódnia kell a hitnek. Nem függvénye, és ez egy nagyon fontos, egyfajta misztérium, titok ez, hogy a szentségekkel mindig együtt kell járnia a hitnek, tehát kéz a kézben jár a szentség és a hit, de mindemellett a hit nem feltétele a szentség működésének. Ez ellentmondás. Vagy mondhatjuk úgy, hogy titok, amit nem értünk. Hogy kell hozzá a hit, de mégse kell hozzá a hit. Együtt kell járjon a hittel, de a szentség mégsem azért működik, mert nekünk hitünk van, hanem mert az Isten ezt adja. És ettől tovább nem tudunk menni, ez a fal most. Tehát ettől tovább nem tudunk menni, egyszerűen eddig tudunk elmenni, hogy ezt a fajta titokzatos középutasságot tudjuk képviselni. Miért? A Szentírásból fakadóan. Szentírásból fakadóan, ahogyan azt a hitvallásaink, vagy hitvallásunk mondja. Egyrészt cselekszenek, tehát jele és bizonsági legyenek Istenünk irántunk való jó akaratának, felkessék, erősítsék a hitet azokban, akik ilyenek, tehát indukálja bennünk a hitet, tehát cselekszik, a bűnbocsánatot ad, stb. Tehát Istennek a cselekvése, ebben a rómaiaknak van igaza, viszont abban meg a reformátusoknak van igaza, hogy emeli azért valamit még oda kéne rakni, és ez pedig a hit. De nem szükséges hozzá. És így módon ez a fajta középutasság az, ami igazán nyitottá tud tenni bennünket, és ez a titok az, ami igazán nyitottá tud tenni bennünket arra, hogy mi az, ami ott történik. Mert ami igazán fontos, és ami igazán az Istenhez kapcsolódik, és ami igazán oda kapcsol bennünket, az mind titok. Az mind titok. a szentségek, a hit, az Istennel való kapcsolat, az imádságnak az ajándéka, ezek mind olyan dolgok, amelyek titkok, amiket nem tudunk patika mérlegre tenni, nem tudunk megmérni, nem tudunk kísérletekkel bizonyítgatni, és nem is kell. Mert ezek titkok, és ezek az Istenhez kapcsolnak bennünket. Hát ez már a hit világa. Ez a hit világa. De hát ezért vagyunk hívők. Nos, hát ennyi fért a mai adásunkba. Kicsit néha az az érzésem, hogy több kérdést nyitok ki egy ilyen adással, mint amennyit megválaszolok, de hát ez így szép, mert akkor sose kell abba hagyni. Úgyhogy csodálatos dolog a teológia, műveljétek a teológiát otthon is, olvassatok Bibliát, irodalmakat, kérdezzetek, imádkozzatok, és akkor kinyílnak ezek a dolgok és ezek a kérdések. Hogyha bármi kérdésetek lenne, vagy felvetésetek, vagy véleményetek, akkor ne habozzatok, hanem akár kommentben, akár e-mailben írjátok meg ezt nekem, iratkozzatok fel az Evlelkészre, YouTube-on nyomjátok meg a kis csengőt, osszátok meg a tartalmakat, nagyon fontos az a legfontosabb dolog, amivel tudjuk terjeszteni az adásnak a tartalmait, hogyha a csatornák a tartalmait, hogyha megosztjátok, kérlek ezt tegyétek meg, és hát a kötőszóra is látogassatok el, és találkozzunk legközelebb a viszont hallgatásra. Sziasztok!